Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, aki a mennynek és a földnek Istene vagy, íme itt állunk utoljára ennek az évnek a végén, hogy együtt figyeljünk mindarra, amit te nekünk sokszor mondtál, és újból meg újból mondasz, hogy téged együtt magasztaljunk, ahogyan csak tudunk és erre képesek vagyunk. Hogy téged együtt hívjunk segítségül, ami kérésünkkel, ajándékozz meg azzal, amit csak te adhatsz nekünk. Urunk, nekünk bocsánatra van szükségünk mindazért a sok-sok tettért, amit ebben az esztendőben is fonákul vittünk véghez. Világosság szükséges számunkra a nagy sötétségben, hogy körülvegyen és betöltsön bennünket ezekben az utolsó órákban is. Új bátorságra és előre van szükségünk, hogy mostantól fogva tovább jussunk, és végül elérkezzünk az általad részünkre kijelölt célhoz. Nekünk sokkal több hitre van szükségünk, a te ígéreteidben, több reménységre, a te kegyelmes tetteid felől és sokkal több szeretetre irántad, és fele barátaink iránt. Ezek a mi kívánságaink, amelyeket csak te teljesíthetsz. Ó, maradj még velünk ebben az órában, ezen az estén, mindazon sokunk számára is, akik nélküled semmit sem tudhatnak. Maradj velünk, hűséges Istenünk, aki voltál, aki vagy és leszel az egész világ életében. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Istennek azt az ígéjét, amely alapján szólni kívánok köztetek a mai alkalommal. Írva található az ő igéje a Zsoltárok könyvének 90. fejezetében, az első versben. A fennevezett helyről így szól az ige. Uram, te voltál nékünk, hajlékunk, nemzedékről nemzedékre. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, talán mindannyiunkban benne van az a gondolat és az a kérdés, hogy itt az esztendő utolsó napján hogyan lehet méltóképpen megállnunk. Hogyan lehet megállni ezen a jeles napon, amely az emberi időszámítás szerint jeles, voltak éppen önkényesen kijelölt nap, mégis ez a nap jelzi a végét az esztendőnek, annak a 365 napnak, amit egy évnek nevezünk. Hogyan lehet megállni a tántorgók között? Nyilván nem az alkohol ellen szólok, és nem a pezsgő ellen, hanem inkább a lelki tántorgás, a szellemi irány nélküliekre gondolok. Hogyan lehet megállni ilyen értelemben a tántorgók között? Hogyan lehet megállni méltóképpen tehát az év utolsó napján? A mai alkalommal erre a kérdésre szeretném Isten igéje alapján a választ megtalálni. Az első fontos dolog, amelyet talán mi számunkra, akik eljöttünk a mai napon a Deszka templomba, nem kell különösen taglalni, az az, hogy úgy lehet megállni, hogy eljövünk a templomba, és Isten előtt állunk meg. Azaz felvállalom külsőleg, hogy mit teszek belsőleg a mai napon, és mit teszek belsőleg ezekben a napokban, mert nyilván ez egy külsődleges dolog, és egy nagyon fontos és szép szokása ennek a gyülekezetnek és a hívő testvéreknek is. Azonban fel kell eleveníteni azt, amire mutat ez a külsőség. Az, hogy ilyenkor az év végén mindannyian a nagy zajok, a nagy mulatságok közepette itt is és otthon is a csendességet kell keresnünk, és valóban Isten előtt meg kell állnunk. Meg kell állnunk, és számot kell adnunk. Olyan számot kell adnunk, amelyet más nem tehet meg helyettünk. Olyan számot kell adnunk, amely tulajdonképpen elsőrenden Istenre meg rám tartozik. meg tudunk-e így állni, és el tudunk-e így jönni az év utolsó napján a templomba. Ezért mondja Mózes éneke is, amely nem más, mint a 90. Zsoltár alapigénk, annak is az első verse, hogy ez egy imádság, egy megszólítás Mózes éneke. Így kell nekünk is megállni a jeles napokon, és így kell megállni a mai napon. Tudni azt, hogy ki előtt élem az életemet, és tudni azt, hogy a legfontosabb pillanatokban is ezelőtt a valaki előtt kell megállnom. Ezért szólítja meg Mózes Istent: Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Tudom, ki előtt telik az életem. Hatalmas dolog ez, kedves testvéreim. Nem csak úgy kóvájgunk a világba, nem csak úgy ténfergünk, nem csak úgy ide-oda sodor a szeszély, az életnek, a sorsnak a fintora, a gazdasági helyzet, a munkahely vagy a munkanélküliség. Lehetne sorolni azokat a tényezőket, amelyeknek olyan nagy jelentőséget tulajdonít az ember ebben az életben. És íme itt van Mózes a 90. Zsoltár első versével, és azt mondja, hogy Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Előtte kell megállnunk, és őt kell tekintenünk az elsődleges fórumnak. Őneki kell megfelelnünk. És szép rendje van ennek a református egyházunkban és a keresztény egyházakban, mert a születéskor, a fejlődési fordulókkor, mint például a konfirmáció, vagy éppen a házasságkötés alkalmával, vagy egyéb jeles események alkalmával, a hívő ember valóságosan megáll Isten előtt, az ő belső szobájában is, el is jön a templomba, és megáll külsőleg is, szimbolikus értelemben Isten előtt. Majd fel fogom olvasni a népmozgalmi adatokat, és ezek ebből a szempontból is jelentősek, mert elmondják, hogy hányan álltak meg az élet forduló pontjain, a jeles napokon Isten előtt. Hányan vállalták azt, amit belül hisznek, hányan mertek kiállni. Nemrég volt felnőtt konfirmáció advent első vasárnapján, és nagyon féltek felnőtt konfirmandusok, hogy ki kell állni. Nem volt sok szöveg, nem volt nagy dolog, amit tenniük kellett, de mégis hatalmas súlya van nyilvánosan vállalni azt, ami belül ott van a szívembe, Isten előtt a templomban. Ez az igazi Isten előtti élet, és ez az Isten előtti élet tudata ment meg mindannyiunkat, úgy érzem, ezen a mai napon is, és életünknek minden napján a szellemi tántorgástól. Mert nem össze-vissza élek, és van egy irányzéka az életemnek. És akinek van irányzéka, annak nagyon egyszerű tartani az egyenes irányt. Nem megy jobbra, nem megy balra, nem kacskaringózik, nem tántorog, hanem egyenesen megy. De mi is az, ami lelki életünkben tántorgásra késztethet? Talán az első és legnagyobb dolog, és ez mindig az isteni irányzék elvesztése nyomán jön létre, a félelem és az aggodalmaskodás. Ilyenkor, amikor egy esztendő végén megállunk, és majd holnap új év napján szintén reménység szerint itt leszünk a templomba, akkor az emberben van mindig egy aggodalom, és talán ez a túlzott üdvrivalgás és túlzott tivornya pontosan ezt a félelmet és aggodalmat akarja elnyomni, nevezetesen, hogy vajon mit hoz a jövendő? Vajon mit hoz a következő esztendő? Az ember próbál fogadkozni, próbálja megkötni, hogy ez és ez lesz, ezt és ezt eltervezem, ezt és ezt akarom. De mindez arról a belső bizonytalanságról árulkodik, hogy mi magunk nem tudunk semmit tenni önmagunk érdekében. És egyetlen út, és ez a félelem és aggódás érzés szinte odalök Isten elé, hogy vedd már észre, ember, hogy magadtól csak a félelmek szaporodnak. Ha magad erejében bízol, akkor csak az aggodalmaskodás növekszik. Isten előtt kell élni az életünket, és ő megment. Megment a félelemtől, megment az aggodalmaskodástól, de az ellenkező előjelű elbizakodottságtól is. Mert nem csak én szólítom meg, nem csak az ember fohászkodik, nem csak az idő múlása felett kesergő ember és talán a jövőbe aggodalommal tekintő hívő szólítja meg, és nem csak Mózes szólította meg egykor, hogy Uram, hanem ő is megszólít bennünket a mai napon. A Bibliában az emberhez intézett isteni szavak közül, felszólítások közül kiemelkedik az, hogy ne félj. A legtöbbször mondja ezt Isten az embernek, több mint százszor a Bibliában. Ne félj. Aztán az Úr Jézus is a hegyi beszédben, ne aggodalmaskodjatok. Ki tudná egy araszsal megtoldani az életét az aggodalmaskodásával? Elég minden napnak a maga baja, mondja az Úr Jézus hihetetlen mély bölcsességgel. Ne félj, ne aggódj. Isten előtt ez is valósággá válik. De az is igaz, hogyha túltengene bennünk az önbizalom, akkor ő kijózanít, leállít a földre, hogy ne szálljunk el hatalmunktól, pénzünktől, önmagunktól, tehetségünktől, képességeinktől, jó gondolatainktól, vagy még ki tudja, mitől száll el az ember. Látjuk, hogy Isten nem engedi, hogy a hívőnek ingadozzon az élete, se az aggodalom és a félelem irányába, se az elbizakodottság irányába, hanem egy arany középúton vezetget bennünket. És ez nem a mi erőnkből, hanem az ő erejéből történik. Az első fontos dolog tehát, amit az ige alapján érdemes megjegyeznünk, hogy ezen a napon, és minden jeles napon is, és minden napján az életünknek a templomban és Isten előtt érdemes és lehet méltóképpen megállni. Isten előtt lehet megállni méltóképpen az év utolsó napján, de mégis hogyan? Milyen szívvel és milyen lélekkel kell megállnunk a mai napon? Úgy, ahogy Mózes megénekelte a 90. Zsoltárban, Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Azaz egy boldog és derűs hálával. Sajnálom, hogy ezt az éneket, a 90. Zsoltárt temetési énekként használjuk leginkább, mert ennél sokkal több van benne. Benne van az embernek az az egyetemes, az egész létét mélyen érintő érzése, hogy Isten alatt vagyok. De ez nem egy elnyomott állapot, hanem ez a legnagyszerűbb dolog az életben, ami történhet velem. Hálával állunk meg előtte. Persze a cinikus ember felteheti a kérdést, hogy de miért adjak hálát? Mert a keserűség az sokkal gyorsabban terjed, mint a derűlátás. Sokkal könnyebben átveszik a másik ember keserű gondolatát, sőt az aggodalmaskodását. És persze, ki nem mondjuk, de talán ott van bennünk, hogy ugyan miért adhatok hálát? Ezt a kérdést egy kicsit meg kell fordítanom, és úgy kell feltennem, hogy miért nem adhatok hálát? Van egyáltalán olyan dolog az életemben, amiért nem adhatok hálát? Persze, mondaná az ember, hogy ne lenne? Sorolhatnánk a bajokat, a betegségeket, a nehéz élethelyzeteket, a konfliktusokat, a fájdalmakat, mindazokat, amelyeket akár ebben az évben is el kellett szenvednünk, és tudjuk jól, hogy ettől nem leszünk mentesek a következő évben. Ezért is hálát kell adni. Azt gondolom, kedves testvéreim, hogy bármennyire is botránkoztatónak tűnik, mindenért hálát kell adni. Mindenért hálát kell adnunk, nem csak ma, hanem minden napon. Képesek vagyunk erre? Ha úgy érezzük, hogy lehetetlen ez az egész, ha nem tudunk mindenért hálát adni, akkor itt a legfőbb ideje, hogy tartsunk önvizsgálatot. Kiben bízunk? Önmagunkban bízunk, vagy Istenben bízunk? Mert ha önmagunkban bízunk, akkor valóban a keserűségek gyakran elöntenek. De hogyha Istenben bízunk, ha ő előtte éljük az életünket, és ez nem csak egy szólam, ami vallásos életünkben, hanem ez egy mindennapos tapasztalat, úgy kelek fel, úgy készítem a reggelit, úgy megyek el a munkahelyemre, úgy térek majd nyugovóra, hogy mindez Isten előtt, halkan, szelíden, ott van az a hang mindig bennem, hogy Isten itt van velem, minden pillanatban, még a mélységekben is, még akkor is, amikor rosszat teszek, amikor bűnöket követek el. Tudunk ennyire bízni az Úrban, és el tudjuk hinni azt, hogy ő ennyire közel van hozzánk? Mert ha igen, akkor rá kell jöjjünk arra, hogyha ő benne bízunk, és nem magunkban, hogyha a szívünk az ő belé vetett bizalommal van tele, és nem a saját énünkbe vetett bizalommal, akkor bizony meglátjuk azt, hogy minden értünk van. Minden. És olyan dolgok is, amikről azt gondolnánk, hogy hát ez biztos, hogy nem értem van, hogy beteg vagyok, vagy elvesztettem valakit, aki közel állt hozzám. De higgyük el, kedves testvéreim, ha valóban Isten előtt éljük az életünket, akkor még a rossz dolog is jóvá változik át, és a javamra szolgál. Értünk van a reggel, az este, a fény és a sötét, az étel és az ital, a jó és a rossz, az egészség és a betegség. Kár tovább sorolni, mert alapvetően minden értünk van. Ilyenkor egy kicsit az ember megáll, és valóban tartalommal töltekezik meg az ő hálaadása. Mózes egyenesen azt mondja Istennek, hogy te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Nem tudom, értjük-e, hogy Mózes nem a dolgokért ad hálát. Nem azért, mert vagyont adott neki Isten, nem azért, mert segített neki, tegyük fel a népet vezetni. Nem azért, mert legyőztek egy-egy ellenséget. Mózes nem külön-külön nézegeti a dolgokat, és sorolja, és számolgatja, hogy mennyi jó és mennyi rossz dolog történt, van-e mérleg. Mózes azt mondja, hogy minden Isten ajándéka. És ezért mondja azt, hogy Isten a hajlékunk. Ő benne élünk és mozgunk, ahogy Pál apostol mondta az aténi beszédében. Isten a mi hajlékunk. Nem a dolgokért, hanem az egész életünkért kell hálát adnunk. Ha így tudunk megállni, akkor valóban elénk jön az a tény, hogy mindenben, ami az elmúlt esztendőben történt, és minden mögött ott volt Istennek a kegyelme, a gondviselése, az a gondviselés, amelyről énekeltünk is a 273. dicséretünkbe, a híveknek, hajuknak száma vagyon, tehát Isten számon tartja még a hajunk szálát is. Mindenben ott volt, és ő volt a hajlékunk. Azaz, ő volt az, aki körbevett bennünket, ő volt az, aki melegséget adott, aki biztonságot adott. Még akkor is, hogyha mi ezt esetleg nem fogtuk föl, még akkor is, hogyha panaszkodtunk ez ellen a hajlék ellen, az ellen az élettér ellen, az ellen az életidő ellen, amelyet maga az élő Isten ajándékozott nekünk 2012-ben hajlékul. Így legyünk hálásak, és mindezért azt gondolom, hogy hálásak lehetünk most is, december 31-én, de 2013 minden napján így legyünk hálásak. Hogyan lehet méltóképpen megállni az év utolsó napján? Isten előtt, hálával a szívünkben, mert ő a mi hajlékunk, ma és mindörökké. Amen. Mennyei édesatyánk, megtelt a mi szívünk hálával a te színed előtt, mert hallottuk a te szavadat, és a te szavad mindig élet és békesség. Megköszönjük neked a te ígédnek világosságát, hatalmas erejét, amely nélkül egy lépést sem tehetnék, de amelyben közöd velünk mennyei világosságodat. Megítél minket a te ígéd, alázatos szívvel ismerjük meg a te színed előtt, hogy mindaz, amit te látsz a mi szívünkben, nem a te jó, kedves és tökéletes akaratod szerint való. Szégyenkezve valljuk meg, hogy gyakran háládatlanok voltunk és vagyunk. Bűnbánó lélekkel állunk meg tehát előtted, és áldunk téged, mert tudjuk, hogy Jézus Krisztusban váltságot szereztél a mi számunkra, egy olyan megtisztulási lehetőséget, amely mindig nyitva áll. Hálát adunk ezért is. alázatos szívvel könyörgünk hozzád, hogy építs bennünket. Építs bennünket hitünkben, a szeretetben, az ismeretben, reménységben. Építsd a te gyülekezetedet. Könyörülj meg a mi egyházunkon, lehessen valóban ennek a magyar földnek a sója és világossága. Könyörülj meg gyülekezetünkön, hogy valóban hegyen épített város legyen. Add meg nekünk, hogy hitünket tőled kapott jó cselekedetekkel megbizonyítva. Úgy ragyogjunk az emberek előtt, hogy nem minket, hanem téged dicsőítsenek. Imádkozunk hozzád a mi magyar népünkért. Olyan sokszor száll eléd énekben a mi imádságunk, Isten áld meg a magyart. Könyörgünk hozzád, tedd ezt valóban a mi szívünk imádságává, lelkünk mélyéből fakadó őszinte könyörgésé. Áld meg kegyelmesen azokat, akiket népünk élére állítottál. Áld meg mindazokat, akikre a kormányzás nehéz és felelősségteljes szolgálatát bíztad. Könyörgünk hozzád a békességért, a mi népünk és az egész világ számára. Add meg kegyelmesen mindazoknak a fáradozását, akik békességen munkálkodnak. Könyörülj azokon, akik nyomorúságba jutottak. Keresd fel vigasztaló szent lelkeddel betegeinket, próbák között szenvedőket, és bátorítsd, vigasztald, erősítsd a te mindig élő és mindig életet adó ígéddel őket, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. Kedves testvéreim, ahogy ez szokásban van ebben a gyülekezetben, szeretném ismertetni röviden azt, hogy az elmúlt esztendőben milyen népmozgalmi események történtek, és a számok tükrében szeretném ismertetni ezeket. Visszatekintve egy kissé az elmúlt évre is, mármint a 2011-es évre. A keresztség sákramentumában részesültek 2012-ben 69-en, ebből 30 férfi és 39 nő volt, és ketten 12 év felettiek. A 69-el szemben 2011-ben 81-en keresztelkedtek meg. A konfirmáció tekintetében a 2011-es adat az 31 fő, 2012-ben pedig 43 fő, 11 férfi, 32 nő, és ebből 15 felnőtt konfirmandus. Az esküvők tekintetében 2011-ben 28-an kötötték össze életüket itt a Deszka templomba, ebből a 2012-es évben pedig 22-en. Tiszta házasságkötés idén 8, vegyes házasság 14. A temetések tekintetében 2011-ben 65 testvérünket kísértük el földi útjának végső állomására, 2012-ben pedig 78 esetben álltunk meg a ravatal mellett, 30 férfi távozott el és 48 nőtestvérünk. Nyilván ezek a számok csak egy-két gondolatot ébreszhetnek bennünk, mindazonáltal hálásak kell lennünk mindazért, amit Isten megcselekedett ebben a gyülekezetben, ebben a 2012-es évben. Nagyon sok esemény, program és nagyon sok Úgy érzem, hogy tartalmas Isten tisztelet volt, és ezúton szeretnék köszönetet mondani a közvetlen munkatársaimnak, beosztott lelkipásztornak, az iskolában szolgáló lelkipásztoroknak, az itt nem lévő, de itt segédlelkészként szolgált lelkipásztor testvéremnek, gondnokoknak, presbitereknek és minden egyes gyülekezeti tagnak, aki úgy jött a templomba, hogy a belső imádságos életét akarta kifejezni, és ezzel erősítette, építette mindannyiunknak a szolgálatát, akik itt kiállunk a pulpitusra. Mert ez csak úgy működik, hogyha a testvérek imádkoznak. Köszönöm szépen személy szerint mindezeket, és ahogy szokták mondani, Isten tartsa meg jó szokásukat az imádságban a 2013-as esztendőben, és adja, hogy lelkileg tudjunk fejlődni, előrejutni, épülni Isten jelenlétében, az ő szent lelkének segítségében bízva, Jézus Krisztus váltságában.